Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
30 napja blokkolja Ukrajna a barátság kőolajvezeték működését. Erre válaszul Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az így nálunk maradó gázmennyiséget hazai tárolókban helyezik el, és a lépés célja hazánk energiabiztonságának védelme. Orbán Viktor a mai kormányülésen további intézkedéseket is bejelentett az olajblokád letörés érdekében, miközben mindenkit biztosított arról, hogy a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat fenntartják. A kormányfő már tegnap közölte, szerinte Ukrajna szándékosan üzemanyag hiányt idézne elő Magyarországon a választások előtt, hogy megbuktassa a kormányt és Kijevnek kedves vezetőt ültessen a helyére. Szintén hangsúlyozta, hogy az ország tartalékait feltöltötték, az olajblokádot megtörik, és nem támogatják Ukrajnát Brüsszelben addig, amíg Volodymyr Zelenszkij elnök nem tér észhez, ahogy fogalmazott a kormányfő. Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, a földgáztározók töltöttsége 9%-ra csökkent, szemben a magyarországi 24%-kal, tudatta a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába, ismételte meg Szijjártó Péter is. Az ukrán és a magyar féllel is kész egyeztetni a március elején Magyarországon lefoglalt ukrán pénz- és aranyszállítmány ügyében az Európai Központi Bank elnöke, írta a Portfólió gazdasági portál. Christine Lagarde az ukrán nemzeti bank elnökének küldött válaszlevélben úgy fogalmazott, az Európai Unió monetáris stabilitását is fenyegetheti a magyar terrorelhárítás akciója. Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort a közelgő választáson a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök egyebek mellett arról írt, a magyar miniszterelnök keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért. Trump várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton. Rendkívüli zárt ülést tartott tegnap a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága az elmúlt néhány nap eseményei miatt, jelentette be a bizottság elnöke. A Jobbikos Sass Zoltán annyit közölt, ha lesznek nyilvánosságra hozható részletek, azokat közzéteszik. A Magyar Nemzet cikkében összekötötte a mostani bejelentést a külügyminiszter lehallgatási ügyével. Változatlanul 6,25%-on hagyta az alapkamatot a monetáris tanács. A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A magyar GDP több mint 6%-át, 6170 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztése a kormány, erősítette meg a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton egy szakmai rendezvényen úgy fogalmazott, a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat. A MOL megkapta az amerikai engedélyt a szerb NISZ többségi tulajdon részének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására, egyúttal megengedték, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében. Március végéig kapják meg az újabb, mintegy 15 milliárd forintos működési támogatást azok a kórházak, amelyeknek lejárt tartozásuk van, a pénz kizárólag ezek rendezésére fordítható. Az üldözött keresztényeket támogató Hungary Health program küldetését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet mutattak be tegnap Budapesten az Urániában. Ez a program nem csupán egy kormányprogram, hanem nemzeti hivatás, egész Magyarország segítőkeze, fogalmazott Azbej Trisztán államtitkár. Maklári Ákos görög katolikus atya arról beszélt, a Krisztus követők a kezdetektől fogva művelték a gyakorlati segítségnyújtást. A Hungary Health program 2017 óta több millió ember számára segített, hogy a kivándorlás helyett a szülőföldjén maradhasson. Soha nem látott mértékben borult fel a föld energiaegyensúlya, miközben az óceánok rekordmennyiségű hőt nyelnek el, tudatta az ENSZ meteorológiai ügynöksége. A tudósok szerint a közelgő, amúgy természetes El Niño tovább gyorsíthatja a felmelegedést és újabb szélsőséges időjárást okozhat világszerte. A keletkező többlethő több mint 90%-át az óceánok veszik fel, amelyek tavaly minden korábbinál melegebbek voltak, írja a BBC. Végül az időjárásról. Holnap erősen felhős, borult lesz az ég, nyugaton tartós csapadék hullik, az Alpok alján a Bakony térségében hú is lehet. A Dunától keletre záporok, zivatarok fordulhatnak elő, sokfelé erős lesz a szél. Érkezik tehát a Debóra ciklon. A hőmérséklet csütörtökön reggel 5-7, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Kíváncsi vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad idejükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertály Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Bübölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Technológiai bemutatókat tartottak a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klubjában. Ellátogatunk a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Eger megyei jogúváros önkormányzata gazdasági évnyitójára. Bemutatjuk a Demján Sándor tőke programot. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első részében a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara EGRI székházában rendezett innovációs klub technológiai bemutatók elnevezésű rendezvényre látogatunk el. A programon számos ügyvezető reprezentálta a cégében a legújabb fejlesztéseket. A további percekben kérem hallgassák meg Tóth Péter, a Tomet Fémtechnika Kft. Ügyvezetőjének előadását, melynek címe Az entrópiától a Quick Fix 0 pont rendszerekig. Hogyan alakul ki a káosz a cégedben, és mit tehetsz ellene az irányításban és a gyártásban? Valós példák a gyakorlatból. A hangfelvételt 2026. február 10-én rögzítettük.
A jelen előadás az én azt gondolom, hogy minden cégnek és cégvezetőnek komoly problémákat fog taglalni. Itt azért adtam ezt a címet, egy kicsit közel legyünk a fizikához, itt az entrópiával, és ez mindannyiunk vállalatában egy különös feladatot tár elénk nap, mint nap, mert általánosságban ugye azok a nem kezelt folyamatok, amik a cégben működnek, azok mindig zűrzavar felé tartanak. Gondoltam, hogy jó lesz, hogyha egy valós cégben, egy valós szervezettel, valós munkatársakkal és valós vevők és beszállítók példáit vagy problémáit kiragadva próbálom meg ezt az előadást összerakni. Mi is az entrópia? Tulajdonképpen egy gyártóvállalat szemszögéből egy határtalan hatékonysági gyilkosról beszélünk. A gépgyártásban az entrópia folyamatok természetes eróziója, tulajdonképpen, ami minden egyes írt és íratlan folyamatot folyamatosan szétfelé szed, és a középvezetők és ügyvezetők dolga az, hogy ezeket a folyamatokat próbáljuk a gyártás, termelés és az egyéb adminisztratív folyamatok során egyben tartani. Ez nem kis feladat, aki vezetett céget vagy vezet céget, az azt gondolom meg tudja ezt erősíteni. Ha elhatalmasodik a cégbe ez a típusú dolog, akkor általában így néz ki egy gyártókörnyezet, még akkor is, hogyha esetleg 100 milliós nagyságrendeket tettünk egy termelőgépbe, és valami ilyesmit lehet akkor egy gyártóüzemben látni. Elég sok példa van erre sajnos, de meg kell tennünk mindent, hogy ezt a folyamatot meg tudjuk fordítani. Ha ez sikerül, akkor egy ilyen a szemnek azért lényegesen tetszetősebb körülmények között tudnak dolgozni a munkatársaink is, és mi magunk is, úgyhogy ez én azt gondolom, hogy ebből a szemszögből nézve is elég fontos. Valójában hogyan jelenik meg az entrópia a cégben, milyen fő területeket érint? Hát ugye mondhatnám azt, hogy mindent. Nagyon-nagyon érinti a kommunikációt, megfigyeltük már azt, hogy az emberek nem mindig azt hallják meg, amit mi mondunk, és nem mindig azt tudják kifejezni, amit mondani szeretnének, és ebből óriási félesiklásai keletkeznek a folyamatnak. Adatkezelés területén a dokumentációs rendszerek, jogosultságkezelés és az adatkezelés hiánya az, ami egy vállalatban óriási kihívások elé állítja a vezetőt. Aztán a munkatársi kapcsolatok alá és felé rendelési viszonyok. Itt általában vagy a szervezet, vagy a szervezési tábla és annak a pontos megfogalmazásainak a hiánya az, ami minden vállalatnál jelen van. Anyagáramlás, cikkek, termékek fizikai folyamatairól nincsen digitális iker a vállalatban, ami azt jelenti, hogy nagyrészt a digitális rendszereknek fogalma sincs, hogy az üzemben mi történik. Megint van egy köztes ember, aki fejből emlékszik valamire, hogy volt valahol, és ugye ezt nagyon nehezen lehet áramlásba tenni a digitális valóságba. A termelés területén ez egy kisebb és szofisztikáltabb terület. Itt a terméktervezésnél a CAD prototípus és célgéptervezésnél a PDM rendszerek hiánya egy nagyon nagy probléma sok vállalkozásnál. Ugye itt a revízió kezelt dokumentációk a tervezés és a gyártás során, ez egy nagyon fontos dolog. Az alapanyagkezelésnél a mennyiségi, minőségi és FIFO szerinti tárolás is egy nagy kihívás a gyártás során. A gyártótéri logisztika, itt szintén nagyon-nagyon ritka az, ahol egy digitális siker van a rendszeren belül, és gyakorlatilag az anyagáramlást azt valós időben látjuk, akár egy számítógépen, hogy melyik anyag, melyik műveleti szinten, és milyen darabszámban van jelen az üzem egyes területein. A technológia előkészítési folyamatoknál általában a szerszámkezelés ad-hoc jellegű, készülékkezelés szintén, tehát legtöbbször a gépbeállító vadásza össze azokat az eszközöket, amivel neki meg kell valósítani a gépnek, szerszámgépnek a beállítását, és így hatalmas rombolás alá kerül a teljesítmény. A szerszámgépek területén általában vállalatoknál nem nagyon van konkrét vállalati szerszámgép beszerzési stratégia. Itt legalább a szerszámgép vezérlők tekintetében, mert a nagyobb hardware a maga megmunkálógép tekintetében ezt egy picit nehéz is megvalósítani, mert ugye különböző gyártók gyártanak különböző speciális berendezéseket, amik elengedhetetlenek a gyártásban. Szerszámoknál ugye megint a szerszámkezelés, azt már az előbb említettem is, és a szerszámok technológiához való hozzárendelése, valamint a szerszámoknak a forgácsoló paramétereinek az egyes anyagminőségekhez és a megmunkási módokhoz történő rendelése is óriási csorbákat szenved. Ami maga az előadásnak a egyik célja, itt a munkadarab megfogás technikájának és eszközeinek, készülékeinek a dolga. Általában egységes megfogás technikai rendszer nem nagyon van a cégeknél. Ennek az a fő oka, hogy egy kicsit úgy van vele sok vállalat vezető, hogy megvásárolja a szerszámgépet, de valahogy a szerszámozás és a körülöttes rendszerek azok elfelejtődnek, és az a drága gép az ugyanolyan drágán tud állni, mint ahogy termelni tudna. Úgyhogy ezzel fogunk majd egy picit még a későbbiekben foglalkozni. A minőségfejlesztés területén általában a minőségbiztosítás, szervezet hiánya, kontroll nélküli gyártás, ez is rengetegszer előfordul, folyamatok és fejlesztések. A munkatársak fejében léteznek általában a gyártó cégeknél a folyamatok, és ha meg is vannak ezek leírva munkaköri leírások formájában, akkor a hozzáférés borzasztó korlátozott általánosságban. Tehát olyat nem látunk cégeknél, hogy kisebb leszűkített folyamatokra mondjuk mini oktatóanyagok lennének készítve videók formájába, és mondjuk QR kódokba az ki lenne rakva a cégnél minden olyan berendezésre, amihez, hogyha ne adj Isten, én mint ügyvezető oda megyek, és akkor nagy okosan meg szeretném mutatni azt, hogy ezt a szerszámberendezést hogy kell használni, akkor a felkészülésem is esetleg korlátozott, mert már azt se tudom a meglévő dokumentációs rendszerben, hogy hol keresem azt az oktatóanyagot. Itt ugye általában fájrendszerekben, a szerencsésebbeknél ugye nem egyedi gépeken, hanem már hálózaton, szerveren, fájrendszerekbe tárolják a dokumentumokat, a még szerencsésebbeknél ott pedig már ugye SharePoint alapokon mondjuk, hogy valami hasonló dokumentáció kezelő rendszerben. Hatékony belső képzés eszközeit egy picit kapcsolnám ehhez. Talán egy példával tudom illusztrálni, és nem azt mondom, hogy mi nincs, hanem akkor, hogy mi van. Nálunk ez úgy oldódott meg, hogy a szerszámgépeken 17 és 22-szoros érintőképernyős terminálok vannak, és minden egyes szerszámgépnek az összes mozdanatába rövid videó, feliratozott videóoktatóanyagok állnak rendelkezésre, tehát a gép bekapcsolásától a referenciapont felvételen keresztül a szerszámcseréig, a programok kitöltéseig mindent meg tud nézni a posztra helyezendő személy, akit ugye egy mentor segítségével tanítunk be, és hogyha végigcsinálták egyszer-kétszer a folyamatot, akkor a kigyakorlási szakaszban ő bármikor vissza tud nyúlni ezekhez az oktatóanyagokhoz, mindenféle lelki trauma nélkül, mert milyen más, hogy nekem valamit háromszor meg kell kérdeznem. És akkor inkább nem kérdezi meg, és nem alakul ki a képesség.
Megtartották a gazdasági évnyitót a CETEF Hungária Kft. Egri telephelyén 2026. január 22-én a Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Eger megyei Jogúváros polgármesteri hivatala szervezésében. A megnyitón számos előadás hangzott el a hazai gazdaságot érintő kulcsfontosságú kérdésekről, valamint a nemzetközi geopolitikai kockázatokról. A következő percekben Hegyesi Dávid, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit ZRT beszállító és telephelyfejlesztési igazgatóság igazgatójának előadásából idézünk.
Amikor egy új beruházás érkezik Magyarországra, és most egy nemzetközi befektetőről beszélünk, akkor nem mindegy az, hogy az a projekt az országnak melyik részében tud megvalósulni, és emiatt a HIPA egy átfogó telephelyi adatbázist alakított ki az elmúlt években, ebben közel 2000 ingatlan található, barnamező, zöldmezős ingatlanok, irodaépületek, és azt kell mondjam, hogy az elmúlt közel 10 évnek a befektetés ösztönzési eredményei alapján a korábbi kelet-nyugati országrész közötti megosztottság inkább egy ilyen déli és északi megosztottsága alakul. Emiatt úgy gondoljuk, hogy különös hangsúlyt kell fektetni azokra a térségekre, ahova az elmúlt időszakban kevesebb beruházás jutott, így Heves vármegyére is. Azt gondoljuk, hogy itt vannak elérhető jó minőségű iparterületek, vannak olyan akár irodák, ahova egy-egy szolgáltatóközpont vagy üzleti központ letelepíthető, és ezáltal is magasabb hozzáadottértékű munkahelyeket lehet létrehozni. És ami talán az önök működéséhez közvetlenül hozzá kapcsolódik, ez a beszállítófejlesztési tevékenységünk. Ez alapvetően a járműiparra épült az elmúlt években. A járműiparhoz kapcsolódó képességeket rögzítettünk, és az a célja ennek az adatbázisnak, hogy akik ebben szerepelnek, megfelelő referenciával, tapasztalattal rendelkező vállalkozások, azokat mind tudjuk ajánlani a Magyarországra érkező beruházóknak, és ösztönözzük azt, hogy minden nagyobb arányban legyen magyar hozzáadott érték a projektekben. Ennek érdekében mi üzleti fórumokat, üzleti találkozókat szervezünk, és adott esetben egy-egy képzést is. Nem álltunk meg itt, azt gondolom, hogy még nagyobb körhöz kell szólni. A beruházás ágazattól függetlenül igényel olyan szakértelmet, ami túlmutat a HIPA hatáskörén, és szükség van olyan szolgáltatókra is, akik a beruházásnak az előkészítési, kivitelezési vagy üzemeltetési szakaszához nagyon jól tudnak kapcsolni. Itt nagyon sok vállalat tapasztalattal rendelkezik már Magyarországon ilyen nagy beruházásoknál, úgyhogy akár jogi, ár, környezetvédelmi, vagy logisztikai, később akár üzemeltetési szolgáltatásra is lehet kapcsolódni, úgyhogy mindenkit arra ösztönöznék, hogy nyugodtan vegye majd fel a HIPA-val kapcsolatot ennek ügyében, mert aki a adatbázisunkban szerepel, azokat a vállalkozásokat ajánljuk ki a kezdeti szakaszban már a beruházóknak. Némileg átalakítottuk a tavaly évben a egyedi kormánydöntésen nyújtható támogatásoknak a körét, és itt szeretném azt a két kritériumot kiemelni, amit a beruházók választhatnak. Egyfelől a támogatásnál ebből a 6 kritériumból kell opcionálisan 2-t kiválasztani, ebből a 2 vonatkozik a hazai ökoszisztéma fejlesztéséhez, ugye ahhoz kapcsolódik, és itt például elvárás lehet az irányba, hogy melyik bizonyos mennyiségű hazai beszállítót választanak ki, illetve működjenek együtt a HIPA-val a beszállító kiválasztásban. Itt lehet például nekik segítség az, hogy ahogy az említett szektorokból összekötjük őket hazai szereplőkkel, ők egy tematikus rendezvény során bemutatkozhatnak, és akkor az a meglátásunk, hogy eddig ugyan opcionális volt ez a vállalás, de 45 eddigi támogatási kérelemből már 40-en ezt választották, tehát mi arra számítunk, hogy a következő időszakban bővülni fog az ilyen eseményeknek a köre, és hát látható, hogy nagyjából milyen szektorokból érkeznek beruházások, ez lehet már akár egy újra beruházás, tehát a Magyarországon működő vállalkozásnak a bővítéséhez kapcsolódó projekt, de lehet egy teljesen új, úgyhogy mindig az a cél, azt gondolom, hogy ez kamarával akár közös célunk is, hogy minél jobban betagozódjanak az értékláncba a hazai vállalkozások. Mi is rendeztünk néhány hasonló eseményt, amivel pont ezeket próbáltuk ösztönözni, ami mondjuk érdekesség lehet, hogy akár egy már teljesen új vállalat, aki még Magyarországon nem vetette meg a lábát, annak is tudunk új vállalatokat bemutatni, és természetesen egy olyan vállalatnak is, aki már hosszú évtizedek óta akár működik Magyarországon, és ami még nagyon jó, hogy ágazatok között is átjárhatóság van, tehát aki mondjuk járműiparban bizonyított, az jó eséllyel más feldolgozói szektorban is tud hasonlót. Úgyhogy ilyen eseményekre lehet számítani a jövőben is.
A folytatásban szintén a gazdasági évnyitóról szólunk. A megnyitó ünnepségen a HIPA, Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit ZRT osztályvezetője tartott előadást az LKD rendszerben történt változtatásokról. Lovas Zsanett elmondta, célkitűzéseik között szerepel Magyarország déli területeinek a gazdasági előremozdítása, hiszen itt fejlődési potenciál áll rendelkezésre, valamint a kis- és középvállalkozóknak több lehetőséget biztosítanak majd. Kutatásfejlesztési tevékenységeket, regionális szolgáltatóközpontok megvalósítását, valamint a képzési tevékenységhez nyújtott támogatást is garantálni tudják.
Az első és legfontosabb, illetve az egyik legfontosabb támogatási eszközünk azonban továbbra is a feldolgozó ipari vállalatok számára nyújtható úgynevezett eszközalapú beruházás, illetve támogatás. A beruházók akár újonnan létesült vállalat is lehet, vagyis nem szükséges, hogy lezárt üzleti évvel rendelkezzen. Itt kérem engedjék meg, hogy röviden ugyanakkor átfogóan ismertessem azt az új keretrendszert, amelyet 2025. április 18-án hatályba lépett módosítás vezetett be. Ez a változtatás egy több lépcsős kötelezettségvállalási rendszert hozott létre, amelynek elsődleges célja, hogy a beruházók számára rugalmas, ugyanakkor világos és számon kérhető szerződéses struktúrát biztosítson. Olyan rendszert alakítottunk ki, amely lehetővé teszi, hogy minden beruházó a saját stratégiájához és működési logikájához leginkább illeszkedő kötelezettségeket választhassa ki. A rendszer 3 kategóriára épül. Az első sötétkék színnel jelölt kategória az úgynevezett kötelező teljesítési faktor, vagy hard faktorok, ez minden beruházó számára egységesen előírt vállalás. Ennek keretében 15 millió euró árbevétel növekedést, valamint 2 millió euró bértömeg eredményt szükséges teljesíteni. Ezeknek a kötelezettségeknek a fenntartási időszak alatt kell eleget tenni, amely a beruházási időszakot követő nagyvállalatok esetében legalább 5 év, illetve kis- és középvállalkozások esetén minimum 3 évet jelent. Itt fontos hangsúlyozni, hogy ezek az értékek a teljes időszakra értendő, összesítve értendők. A második kategóriát az úgynevezett semi-hard faktorok alkotják. Itt 3 választható opciót kínálunk fel, ezek közül egyet kell kötelezően kiválasztani. Ezek többnyire, illetve a képen is látható bértömeg, illetve árbevétel növekedésre irányulnak, valamint a munkahelyteremtésre. A harmadik csoport a soft faktorok kategóriája. Ebben az esetben ezt a diát már láthatták korábban is, csak akkor még lila színű volt, most egy picit barnásabb. Ez 6 különböző opció, itt 6 különböző opció áll rendelkezésre, amelyek közül 2 szükséges kötelezően választani. Ezek a lehetőségek, illetve opciók olyan hosszú távon kiemelt jelentőségű területekre irányulnak, mint a kutatásfejlesztés, megújuló energiatermelés, a felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés, valamint a hazai beszállítókkal történő együttműködés. Hiszen ezek a tényezők nem csak gazdasági, hanem tudás és innováció alapú hozzáadott értéket is képviselnek. A hatékonyság növelése és az automatizáció elősegítése érdekében eltöröltük a létszámtartási kötelezettséget azzal a feltétellel, hogy a beruházók továbbra sem hajthatnak végre csoportos létszámleépítést. Összevetve a kategóriákat, a lehetőségeket a beruházók számára 45 különböző variáció áll rendelkezésre, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb opciót. Az eddig ismertetett vállalási elemek mellett a jogosultsági feltételeknek a másik lába a minimális beruházási volumenhez kapcsolódik. A térképen látható, hogy megkülönböztetünk fejlett, illetve fejlődő térségeket, és azon belül is különbséget teszünk járási, illetve megyeszékhelyek, valamint egyéb települések között. Példaként egri beruházási helyszín esetében, egy eszközalapú beruházás esetén az eszközöknek az elszámolható költsége elkohol éri a 10 millió eurós beruházási volumen. Heves vármegye ugyan fejlődő térségnek számít, így elméletben akár 2 millió euró értékű beruházás megvalósításával is jogosultak lehetnek a beruházók támogatásra, azonban Eger egy fejlett megyeszékhelynek minősül, így ezen a beruházási helyszínen egy minimum 10 millió eurós beruházás szükséges végrehajtani. Az a tény, hogy vannak már olyan települések, illetve térségek, ahol akár már 2 millió euró értékű beruházástól is támogathatóak lehetnek a cégek, mutatja azt a kormányzati szándékot, hogy a beruházók minél szélesebb körének elérhetővé váljon az RKD támogatás. 2025 tavaszán egy új támogatási jogcímet, egy formát is létrehoztunk, ami legalább 50 főt foglalkoztató vállalatok számára elérhető. Ez az úgynevezett K+OFF központok. LKD támogatásával a vállalatok korábbi operatív költségalapú támogatás helyett eszközalapon is részesülhetnek támogatásban, kutatásfejlesztési centrumok létrehozására, amely a későbbiekben konkrét K+OFF projektek megvalósítására biztosít majd lehetőséget. A támogatás feltétele, hogy a vállalatok szerződéses kötelezettségként vállalják, hogy legalább 10 új K+OFF munkahelyet teremtenek, illetve magyarországi felsőoktatási intézményekkel együttműködnek. Ennek az új támogatási formájának az egyik előnye, hogy nem szükséges K+OFF minősítés benyújtása a támogatási igényléséhez. A korábbi módosítások eredményeképpen már minimum 1 millió euró volumenű beruházások és legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozásoknak is adható K+OFF jogcímen támogatás. Korábban ugyanekkor a projekteknél 100 fő, és még korábban nagyvállalati jogállás volt az elvárás, de 2025 tavaszától ez a feltétel is jelentősen egyszerűsödött, még inkább elérhetővé téve az LKD K+OFF támogatást a KKV-k számára is. Kötelezettségvállalásként elegendő a K+OFF munkavállalói létszám 10 fővel történő növelése, A támogatás igénybevételének azonban a feltétele a Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, vagy röviden NKFIH által kiállított kárpusztat minősítés, benyújtása a támogatási folyamat során. A támogatás mérnek meghatározásakor jelentős előnyt élveznek azok a vállalatok, amelyek vállalják, hogy magyarországi elsőbséggel jelentik a szabadalmaikat. Egy káposztat projektre legfeljebb 25 millió euró támogatást nyújthatott a KFH hatáskörben.
Műsorunk záró perceiben kiderül az is, hogy miért fontos a tőkefinanszírozás a KKV szektor számára. Ács Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőke Alapkezelő ZRT vezérigazgató helyettese, egyben a Magyar Fintech Szövetség elnöke bemutatja a Demján Sándor tőkeprogram és a tőkeági finanszírozás lehetőségét. A hangfelvételt 2025. október 15-én rögzítettük a finanszírozása gyakorlatban elnevezésű programon, Egerben.
A munkatermékenység szó nagyon sok közgazdasági témájú cikkben és tanulmányban előfordul mostanság. Ez azt jelenti, hogy egységnyi idő alatt, hogy amennyi értéket állít elő egy adott társaság, és ebben a mutatóban a magyar KKV szektor az elmúlt években stagnál. Hogy lehet javítani ezt a mutatót? Ugye ez a növekedés motorja tudna lenni, hogy több értéket állítunk elő, tehát így lehetne növekedni. Alapvetően beruházással. Tehát alapvetően kompetenciát, képességet vásárolok, tehát fejlettebb munkaerőt, okosabb kollégáim van, több mindenhez értenek egészen pontosan, vagy pedig automatizálok és digitalizálok, vagy pedig hatékonyabbá teszek folyamatokat, vagy pedig költségszerkezetet csökkentek, és így tudok fajlagosan nagyobb értéket előállítani. Ez mind-mind beruházás igényes. A beruházásokat miből lehet végrehajtani? Saját tőkéből, hitelből. Saját tőkén nem nagyon van, tehát a tőkehelyzete a magyar cégeknek sajnos nem olyan erős. Ha van meg a hitelezést nézzük, elképesztően sok pénz van a magyar bankoknál, csak nem veszik fel ezeket hitelformájában a magyar cégek. Ennek megint két oka van jellemzően. Kicsit egyszerűsnek, de azért két fő oka van. Az egyik fő ok, egyébként az, hogy vannak olyan cégek, amik nagyon eltökéltek, nagyon tudják, hogy mit szeretnének építeni, fejleszteni, de már elérték a limitüket a kereskedelmi bankjuknál, most már egyszer nem tudnak tovább nyújtózkodni, nem képes egyszerűen a tőkeszerkezetük nem enged meg nagyobb hitelt, és ezért nem tudnak beruházni. A másik, és ez a számosabb, tehát ebből sokkal több cég van, hogy igazából nem vesz fel, azért nem vesz fel, mert az a benyomása, az az érzékelése, hogy fél attól, hogy milyen kereslet lesz, és hogy megvásárolják-e a termékét majd. És hogyha nem tudja, hogy megvásárolják-e a termékét, akkor nem mer beruházni, és hitelt felvenni, és eladósodni. Ez az óvatosság jellemző most a magyar gazdaságra. Van rá ok, mert ugye stagnálunk, de azért annyira nem. Tehát úgy mondanám szakzsargomban, hogy a szentiment rosszabb, mint a fundamentumok. Egyszerűen rosszabbnak érzékeljük azt a valóságot, ami van, és nem vállalunk kockázatot. Na most a tőke hogyan ide? A tőke finanszírozás mindig kockázatvállalóbb, mint a hitelfinanszírozó, mint a bank. Aki tőkét juttat valakinek, az nem csak a múltbeli pénzügyi adatokat nézi, mint a bank, hogy a bankban úgy működik a minősítés, hogy megnézem az elmúlt évet, meg az előtt évet, meg múltban, hogy teljesített, van egy kredibilitása a cégnek, és az alapján megmondja a black box-a a gép, hogy mennyire vagy jó, és mennyi összeget tudsz kapni. Na most egy tőkefinanszírozó azért működik másképp, mert sokkal jobban nézi a jelentés a jövőt, tehát röppeláját nézi a cégnek inkább, hogy az adott képességek a cégbe, az alapító, az a terv, az, amivel az az elképzelés, ami a fejében van, az vajon mennyire életképes, mennyire lehetséges, hogy elérje azokat a számokat, amiket megálmod magának. Na most ez egy nagyon lényeges különbség, mert hogyha az a fő probléma, hogy nem mernek kockázatot vállalni a vállalkozók, akkor ha egy olyan finanszírozó áll beméljük, aki viszont kockázatvállaló, akkor együtt, és bejön társtulajdonosként, ugye ez nagyon fontos, majd 1%-ra erről meséljük egy picit részletesebben, együtt társként segíti őt a kockázatvállalásban, akkor talán nagyobb bátorsággal ugranak neki a beruházásnak és a fejlesztésnek. Tehát ez egy attitűdbeli kérdés, de nagyon fontos. A másik pedig az, hogyha ugye azért nem tudnak felvenni a cégek több hitelt, mert a tőke szerkezetük nem teszi lehetővé. A tőke finanszírozóval a saját tőke erősödik, a saját tőke oldal pedig lehetővé teszi, hogy önerő legyen kereskedelmi banki hitelhez, tehát további forráshoz tud jutni. Tehát ez a logikája az egésznek, ezt próbáljuk kimozdítani ezzel a programmal a KKV-kat abból a helyzetből, amiben most vannak, és ezért gondoljuk, hogy a tőkeprogramnak nagyon nagy helye van. Úgy is mondhatnám képletesen, hogy az alapokat szeretném megerősíteni, de egy erős kar támasztja meg azt a céget, és utána képes legyen még több hitelfelvételére akár, és a beruházást képes legyen megvalósítani. Mi a különbség itt hitel és tőke között? Ugye a VST között a Deviáns Sándor tőkeprogramnak a rövidítése. Ami a legnagyobb különbség szerintem, azt elmondtam, tehát a hitel minősítésnél alapvetően a múltat nézzük, mi pedig nézzük azt is, de ez csak egy része a minősítésnek, és nézzük a jelentést, a jövőt. Ami még fontos, hogy egy hitelt hogy kell törleszteni? Hitelt úgy kell törleszteni, hogy kamatról beszélünk, hogy szépen havi törlesztésben visszafizetjük azt a pénzt egy bizonyos futamidő alatt. A tőkénél ez lehet sokkal rugalmasabb, és nagyon rugalmasabb is. Hát az egyik fő előnye a terméknek az, hogy 6 éves a futamidő, de alapvetően nem terheli a cash flow-t minden hónapban a hiteltörlesztő, meg a hitelnek a tőkerészes a kamat, hanem kizárólag kamatot kell fizetni egy évben egyszer évvégén, és nincsen havi törlesztő. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, mert hogy mi is ez a termék egészen pontosan, hogy 100 kötőjel 200 millió forintot, tehát minimum 100-at, maximum 200-at lehet igényelni. Demiantőkeprogram.hu, regisztrál a vállalkozó, beírja az adószámát, gyorsan kijön, hogy jogosult a termékre. Mikor lehet jogosult? Akkor lehet jogosult, ha az elmúlt 2 évben átlagosan legalább 300 millió forint éves nettó árbevétele van. Ez a legnagyobb szűrő egyébként. Lehet úgy is, hogy az egyik évben 200, a másikban 400, de jöjjön ki az a 300 millió forint. A másik, a többi kritérium, hogy KFT vagy ZRT legyen, NRT-t, BT-t nem kezelünk, egyéni vállalkozásokat sem, legyen 2 lezárt üzleti év, és legyen 2 fő foglalkoztatotti létszám. Tehát látszik, hogy az árbevétellel szűrünk igazán. Hogyha ennek megfelel az adott vállalkozás, akkor jogosult a 100, illetve maximum 200 millió forintra, és a termék maga úgy néz ki, ez egy ilyen tőke formába burkolt hitel, tehát egy ilyen hibrid termék, de mégis saját tőkébe számolható. Nem, elmondom, hogy miért. 1% bejövünk egy tőkeemeléssel a cégbe, ez egy 1% tulajdonrészt kap a tőke alapkezelő. És ad egy, mivel hogy bent van már a cégbe 1%-kal, ezért ad egy tulajdonosi hitelt, egy tagi kölcsönt, 5%-os kamattal. 200 millió forintnál úgy néz ki, hogy 2 millió forint tőkeemelés, 198 millió forint tagi kölcsön. 5% támogatott kamat. 6 éves futamidő, kamatfizetés az kizárólag évvégén. 198 milliónál egy picit kevesebb, mint 10 millió forint évente, ha havonta nem kell fizetni. Tehát ha valaki ezt felveszi, akkor csak jóval később kell neki bármit visszafizetni belőle. De a hitelnek a tőke részét, az csak a 6 éves futamidő legvégén kell egybe kifizetni. Ez ad egy laufot azért. Az 1%. Az egyik legfontosabb, legkényesebb kérdés, nagyon sok vállalkozó azt mondja, hogy nincs az az Isten, hogy 1%-ot adjak az államnak. Ez nem az állam, tehát először is azzal kezdjük, hogy ez az MKIK, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tőke alapkezelője. A kamara az a vállalkozók érdekeit védi. Azért van, nem csak hogy védi, hanem kezdeményezéseket szervez, a érdekvédelmi szervezete. És a tisztségviselőit pedig a vállalkozók, az önkéntes tagok választják meg. Tehát ez a, mi egymás között vagyunk, azt akarom csak ezzel mondani. Tehát nem egy minisztériumi háttérintézménynek a háttérintézménye, ami akár tolvonással kihúzható, megváltoztatható, változnak a feltétlenek, ez bolondbiztos. És a másik, hogy az 1% tulajdonra azért van szükség, egyrészt így tudunk adni technikailag tagi kölcsönt. A másik pedig az, hogy nem kérünk biztosítékot vagy fedezetet. Tehát egy bank kér, mi nem kérünk. Adott esetben, ha nagyon rossz az objektív minősítés egy adott cégnek, akkor kérhetünk, ez előfordulhat, de ez nagyon ritka. Tehát ez az esetek 10-20%-ában fordul elő. Hitelszerződés sok mindenki látott, ez egy ritkább típusú szerződés, nyilván meg kell vele ismerkedni, de én nagyon sok kockázati tőkeügyletet csináltam a múltban, körülbelül 40-et, vagy akár többet is. Ilyen megengedő, ilyen enyhe befektetési szindikátusi szerződés még soha nem láttam. Tehát mi aztán üzletbe egyáltalán nem szólunk bele. Ha valakinek az a félelme esetleg, hogy az 1%-os tulajdonos majd elmondja, hogy ne azt a traktort vettem a másikat, vagy ne azt a gépet, hanem a másikat, nem érdekel minket, nem is szeretnénk beleszólni, teljes a bizalom. Mi csak azt védjük, hogy ne legyen visszaélés, semmi mást. Ha valaki azt gondolja, hogy nem szeretné ezt 6 évig, akkor bármikor van egy opciója, hogy az 1%-os tulajdonrészt visszavásárolja tőlünk, visszafizeti ezt a hitelt, és már el is tűntünk a cégéből. Tehát nyilván ez legkésőbb futamidő végén, de hogyha valaki akarja, akkor előtte. Ennek semmiféle költsége nincs.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben Tóth Péter, a Tomet Fémtechnika Kft. Ügyvezetője, Hegyesi Dávid, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. Beszállító és telephelyfejlesztési igazgatóság igazgatója, Lovas Zsanett, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. Osztályvezetője, Ács Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőke Alapkezelő Zrt. Vezérigazgató helyettese. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. We'll be right back.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.